A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, s aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. első úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk ezen a mai vasárnapon.
Első úrnapja. Kérdés. Minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Második kérdés. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess és halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. És harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.
Hallgassuk Isten igéjét, amelyet Sámuel próféta első könyvének második fejezetéből olvasok. Sámuel próféta első könyvének második fejezetéből az első 10 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen. Ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen mindentudó az Isten, az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesetteket, jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Isten áldása legyen az ő igéjén, és adja, hogy megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Jeltek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki azt mondtad magadról, te vagy a jó pásztor, aki vezeti az övéit, aki védi az övéit, és aki életét adja az övéiért. És köszönjük, hogy nem csak mondtad, hanem dicsőítünk téged azért, mert bizonyítottad is. És még inkább magasztalunk téged azért, mert nem csak onnan tudjuk ezt, amit a te kijelentésed föltár előttünk, hanem megélhetjük, átélhetjük ma is, hogy te vagy a jó pásztor. Ezért is hívunk segítségül téged, és ezért is kérjük a te vezetésedet most és minden alkalommal ez esztendőben, amikor itt összejövünk a te házadba. Ezért kérjük a te oltalmadat, bűnbocsájtó kegyelmedet, világosságodat, ragyogtassad előttünk és fölöttünk, mert nélküled olyanok vagyunk, mint a pásztor nélkül való juhok. Döbbentsél rá bennünket arra, hogy nélküled semmit sem ér a mi életünk. És még inkább engedd megértenünk, hittel megragadnunk, hogy veled minden a miénk. Kérünk téged, hogy ezen a mai vasárnapon is vezess bennünket közelebb önmagadhoz, és engedd, hogy a te pásztori szavadat meghalva, megértve engedelmeskedhessünk annak. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és folytassuk imádságunkat a 151. dicséretünk éneklésével. 151. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, Isten igéje a már olvasott szakasz folytatásából szól hozzánk, Sámuel proféta első könyvének második fejezetéből, a 11. verstől a 26. versig terjedő szakaszból. Isten igéje eképpen szól ezen a helyen. Ezután Elkána hazament Rámába, a gyermek pedig az Úr szolgája lett Éli főpap felügyelete alatt. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az Úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogyha valaki áldozatot mutatott be, odamentőzték kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe vagy fazékba, bográcsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor oda jártak Sílóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, oda ment a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embereknek. Adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit kíván, akkor ezt mondta neki, most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt, és ifjú létére gyolcs efódot viselt. Anyja kicsiny palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta, adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott helyett, akit felajánlott az Úrnak. Azután hazamentek, és az Úr rátekintett Annára, és az teherbe esett, és még három fiút és két leány szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett, és igen, Éli igen öreg volt. Meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai, egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. És ezt mondta nekik, miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr népe előtt. Ha az ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró, de ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? De nem hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. A gyermek Sámuel pedig nőttön nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Kedves testvéreim, ez esztendő első napján, amikor összegyülekeztünk itt Isten házában, Sámuel próféta könyvének első fejezetéből szólt az ige hirdetés közöttünk, hiszen e prófétai könyvet jelöli bibliaolvasó kalauzunk olvasásra. Láttunk ott egy kétségbeesett asszonyt, aki Isten elé jött az ő ügyével, megértve azt, hogy csak és kizárólag Isten segíthet rajta, és amikor erre a meglátásra eljutott, mely meglátást egy fogadalommal pecsételt meg, azzal, hogyha Isten megajándékozó gyermekkel ő visszaadja Istennek a gyermeket, akkor Isten meghallgatta őt, gyermek fogant az ő méhében, és ez a gyermek lett a kis Sámuel, akit azután, amikor eljött az ígéret ideje, a letelt a gyermek nevelésnek az első fázisa, ami az édesanyához volt kötve, elvitt, hogy oda szenteljen az Úrnak. Ennek a történetnek az olvasása az és a folytatása, amellyel a mai napon szembesülünk, és mindenek előtt abból a szempontból szeretném a testvérek előtt ezt a felolvasott szakaszt magyarázni és megjeleníteni, hogy tulajdonképpen Isten sátra, Isten háza köré gyűlünk ebben a most felolvasott részben, és ott sokféle találkozásnak, megjelenésnek vagyunk a tanúi. Azt gondolom, hogy Isten megtartott, éltetett bennünket mind a mai napig, és ha kegyelmes lesz hozzánk, akkor újból és újból összejöhetünk itt az ő házában, hétről hétre, de ahogyan ott egykor nagyon sokféle ember gyülekezett Isten sátra köré össze, úgy talán ma is nagyon sokfélék vagyunk. Elég sokan vagyunk itt ahhoz, hogy azt mondjuk mindenki egyforma. Mindenki egyforma lelkülettel, vagy egyforma háttérből, vagy akár egyféle céllal jött ide. Nem probléma feltétlenül az, hogy mi honnan jövünk, az viszont már nagy kérdés, hogy milyen célokkal érkezünk. Ebben a történetben tehát most így fogunk egy kicsit körbenézni, és rátekinteni azokra, akik ott akkor Isten házában megjelentek. Az első, akit látunk ebben a történetben, az maga az édesanyja, Anna, akinek Isten meghallgatta az imádságát, és miután elhozza a fiát, és oda adja az Úrnak való szolgálatra, annak vagyunk a tanúi, hogy ez az asszony ott valószínűleg egy nyilvános imádságot mond, de nevezhetjük ezt az imádságot tulajdonképpen Zsoltárnak is, mert a szó legszorosabb értelmében nem csak Istenhez beszél ez az asszony, hanem ahogy ezt a Zsoltárokban megszokhattuk, szól azokhoz is ez az ima, ez a Zsoltár, akik ennek tanúi, akik hallgatják, vagy éppen olvassák ezt az imádságot. Egy csodálatos imádság ez, ha kezünkbe veszük otthon a Bibliát, és csendben végigolvassuk, akkor egy kitörő örömöt fogunk emögött a Zsoltár imádság mögött találni és látni. Egy asszony, akit piszkáltak, zrikáltak amiatt, hogy nem volt gyermeke, Istentől kért gyermeket, Isten megnyitotta az ő méhét, megajándékozta őt gyermekkel, elvette a szégyenét, és most ezzel az örömmel jön oda az Isten házába, hogy hálát adjon. Azt olvastuk az első fejezet végén, hogy imádták az Urat, és talán a mi kultúránkban nehezen tudjuk felfogni, meg megérteni, hogy mit jelent az, hogy imádták az Urat. Mert általában a pogány istenek képei vannak előttünk, ahol az emberek leborulnak valami szobor előtt, és azt mondjuk, na ez az imádat. De hogy mi az imádat, azt itt a második fejezetben nagyon szépen leírja nekünk Sámuel proféta könyve. Az imádat az, hogy ő imádságban, zsoltárban dicséri az Istent, aki megsegítette és meglátogatta őt. Örül ez az asszony annak, hogy az Isten elvette az ő szégyenét. Elvette az ő szégyenét. És azt mondja ez az öröm vele, azt mondatja ez az öröm vele, hogy én dicsőítem az Istent. És miközben örvendezik ez az asszony, inti azokat, akik körülötte elbizakodottak. Ugye elmondtuk az év első napján, hogy olyan dolgot kért ez az asszony, ami másoknak szinte természetszerű, hogy van férjünk, hát ha gondoljuk, hogy vállalunk gyermeket, akkor lesz gyermekünk is. De ennél az asszonynál ez nem volt így. Hiába szerette a férje, nem adott ott neki gyermek. És most, amikor Isten elé áll, hálát ad Istennek, hogy elvette az ő szégyenét, inti az elbizakodott embereket, a magabiztos embereket arra, hogy ne legyetek elbizakodottak. Isten nélkül, Isten segítsége nélkül nem történt semmi ezen a földön. És miután ezt megteszi, ebben az imádságban Anna bátorít minden tanút, és most bennünket is arra, hogy higgyünk ebben a hatalmas Istenben. És egy olyan asszony mondja ezt nekünk, aki az Istenre mutat, aki eljutott oda, hogy az évenkénti szokásos áldozat bemutatásból egyszer csak oda rogyott az Isten elé, és azt mondta, hogy csak te segíthetsz. Sok mindent csinálok én itt. Évek óta rendszeresen idejárok, de nem értettem még meg egyszer sem igazán azt, hogy csak te segíthetsz. És amikor ezt ki tudja mondani ez az asszony, és megtörténik Isten válasza a csoda, hogy gyermek adatik néki, akkor most nem felejti el a mi figyelmünket odairányítani Istenre, aki emögött az egész csoda mögött ott áll, és arra bátorít minden olvasót, hogy higgyetek ebben az Istenben. Higgyetek ő benne. Átéltem, megtapasztaltam az ő csodáját, ima meghallgatását, és ezért arra buzdítalak benneteket, hogy higgyetek ő benne. Testvérek, amikor képzeletben oda megyünk ebbe a szentélybe, és látjuk ott ezt az asszonyt, aki örömmel prédikál, és örömmel imádkozik, akkor azt mondjuk, hogy nagyon helyén való ez ott az Isten házában, amit ő tesz. Nagyon helyén való. És azt látjuk ebben az asszonyban az ő történetében, hogy ez nem csak helyén való, hanem meg így kell lenni. Ennek így kell lenni. Ő, aki ott egyszer sírt és kitárta a szívét Isten előtt. Ő, aki azt mondta Istennek, hogy csak te vagy az, akitől én ezután bármit is remélhetek. Ő, aki megkapta, mert meghallgatta Isten az imádságát. Megkapta azt, amit kért. Ő most ott áll és hálát ad az Istennek. És ez a történet, ez a személyes történet, Anna története nagyon kerek. Az, hogy ez ott kezdődött az Istenházban, és ott fejeződik be. És a mi szívünk bele kell, hogy ebbe dobbanjon, hogy igen, Ez odavaló, ennek így kell történnie. Testvérek, nagyon nehezen jutunk el odáig, még itt az Isten házában is, hogy azt mondjuk, hogy csak te segíthetsz, Uram. Nagyon nehezen jutunk el. Valahol úgy gondoljuk, hogy olyan dolog ez az Isten háza az életünkben, mint a téglák között a malter, hogy hát kell az oda, hogy bizton álljon a ház. Mi építjük az életünk tégláiból az életünk épületét, aztán időnként Istenből is oda kenünk egy kicsit, hetente egy délelőtt egy órát, hogy azért a kövek megmaradjanak, összeragadjanak, összetapadjanak. De el kell jutni oda, és vajon eljutottunk-e, vagy el fogunk-e oda jutni, ahova Anna eljutott, hogy az én kezem üres, és csak te segíthetsz, Uram. És ha már valaha eljutottál ide, és az Isten elé tudtál úgy borulni, ahogy Anna, akkor hadd kérdezze meg, van-e folytatása az itt létednek? Van-e folytatás? Előtörhetette, és előtörte a szívedből a hála. Előtörte a szívedből a bizonyság tétel zsoltára. Mert téved az, aki azt gondolja, hogy a zsoltárok régen születtek, ma már ezekre nincs szükség. Ma is ugyanolyan szükségünk van a hitben tapasztalatot nyert emberek bizonyság tételére, hála zsoltárára, ahogy annak idején szükség volt ott erre. És ha valahol, akkor az Isten házában ennek helye van, hogy amikor idejössz, akkor ne a leégett piskótáról, vagy az ebédről beszéljél, hanem helye van annak, hogy arról az örömről beszélj, hogy az Isten meghallgatott engem. Milyen helyén való dolog ez az Isten házába. Milyen helyén való dolog inteni az elbizakodottakat, vagy éppen hitre bátorítani azokat, akik még nem hisznek. Akik még csak úgy gondolják, hogy kell az Isten az életbe, de még nem látják, hogy csak Isten kell az életünkbe. Csak ő az egyetlen, akire szükségünk van. Ha volt tapasztalásod, testvér, akkor hozd azt ide, és mondd el másoknak. Örvendeztessed meg másoknak a szívét, mert ez az Isten házában helyén van. És ennek itt van jó hely, az Isten színe előtt. Nemrégiben a presbitérium bevezette itt a gyülekezetben a csendes percet, amikor imádságba odaállhatunk Isten színe elé, az Isten tisztelet egy részében. Hadd bátorítsak benneteket, hozzuk oda Isten elé, imádságban a mi örömeinket. Próbáljuk meg az életünkbe észrevenni azt, hogy Isten hogyan és mi módon segített meg bennünket. Legyünk készek a hálaadásra itt az Isten házában, mert ez kedves Isten színe előtt. Az első ember, akit ott látunk, és akinek a fénye beragyogja az Isten szentélyét, és ez az Isten kedvére van, ez Anna. De látunk itt másokat is, e körül a szentély körül. Ahogyan olvastam a folytatásban, itt van Éli és az ő két fia, Hofni és Fineás. És megdöbbent bennünket az, hogy miközben egy idegen, aki nem papja ennek a szentélynek, csak oda jár, ilyen életváltozáson és megtapasztaláson esik át, ott van három megnevezett ember, aki teljesen másként gondolkozik. És megdöbbent bennünket az, hogy hogy lehetnek ezek itt együtt az Isten házában. Létezik ilyen, hogy ennyire különböző mentalitással, felfogással együtt legyenek emberek Isten házában. És azt kell mondjuk, hogy igen, régen is megtörtént, és megtörténik ma is. Megtörténik ma is. Hofni és Fineás Éli fiai voltak papok, de ha röviden akarjuk jellemezni az ő mentalitásukat, és azt a képet, amit itt a második fejezetben Isten igéje elénk tár az ő életükről, akkor azt mondhatjuk el róluk, hogy az Isten szent ügyéből ők a magán életüket akarták fölépíteni és gazdagítani. Az Isten szent ügyéből ők a maguk hasznát keresték. Két dolgot is lejegyez itt a Szentírás. Az egyik az, hogy az áldozattal és az áldozatból rájuk eső résszel nem úgy bántak, ahogy ezt a mózesi törvény előírta. Nem úgy bántak egészen egyszerűen. A mózesi törvény előírta az áldozóknak azt, hogy mikor és mennyi húst kell adjanak az áldozó papoknak. Őnekik az volt a dolguk, hogy a templom körül szolgáljanak, ezért Isten elrendelte, hogy gondoskodjanak róluk. És ennek a gondoskodásnak sokféle formája volt, az egyik formája az volt, hogy az áldozati húsból egy részt oda kellett nekik adni. Isten szabályozta ezt az ő törvényeiben, Mózes könyvében olvashatunk erről, hogy ennek hogy és mi módon kell történnie, de Hofni és Fineás, és talán már az ő elődeik is, átléptek ezen a dolgon. Egészen máshogy kezdték gyakorolni. Volt egy szokás, amire nézve nem találunk visszamenőleg, vagy én nem találtam visszamenőleg leírást, hogy volt egy bizonyos háromágú villácska, és miközben ott az áldozati húsokat készítették, a papoknak szokása volt, hogy mint egy sorsszerűen ezzel belebögtek a fazékba, és ami ráakadt, ez lett az övék. Már ez se volt Isten törvényében ilyen módon előírva, csak szokássá lett. De ezek a fiúk túlmentek ezen is. Azt olvassuk, hogy előre megmondták, hogy mire van szükségük és mennyire. És mielőtt az Úr elé kerülhetett volna az áldozat, ők a saját részüket már ebből lehappolták. Voltak ugyan néhányan, akik ezt szóvá tették közöttük, és szóvá tették számukra, de ők azt olvassuk, hogy erőszakoskodtak. Erőszakoskodtak, és azt mondták, ennek így kell lennie. Ott van ez a két fiú, Hofni és Fineás, akik Isten részét a maguk hasznára veszik el, hozzányúlnak ahhoz, ami őket nem illeti meg, erőszakoskodnak. És aztán még egy dolgot lejegyez a Szentírás, azt írja itt le a Szentírás, hogy paráználkodtak azokkal az asszonyokkal, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítettek szolgálatot. Ezzel is megsértették Istent, hogy egy olyan bűnt követtek el a sátor körül szolgáló asszonyokkal, amit Isten általában tiltott, hiszen azt mondja a 10 parancsot, ne paráználkodjál. De ott az Isten háza körül különösképpen is visszás volt ez a dolog, ami történt. És azt olvassuk, hogy szerte tudott lett ez Izrael előtt. Nem egy titkos dolog volt, ami egyszer megtörtént, hanem azt olvassuk, hogy olyan rendszeres dolog volt ez, aminek híre ment. És az emberek megutálták az Istennek való áldozatot. Elfordultak Istentől. Testvérek, nagyon érdekes, hogy ott látjuk ezt a két embert a templom, a szentély körül. És amikor rájuk gondolunk, akkor egy olyan kép jelenik meg előttünk, hogy mindig vannak Isten ügye körül olyan emberek, akik a személyes hasznukat akarják csak ebből az ügyből kivenni. Akik azért vannak ott, mert őket a személyes hasznuk érdekli. Az, hogy nekem jó legyen. Hogy nekem jó legyen. És nem érdekli őket, hogy milyen áron történik ez meg. Egy nagyfokú önzés áll-e mögött. Olyan önzés és olyan odaadása az embernek, maga odaadása a gonoszságra, amelyből az származik, ami ott is elszármazott. Hogy az Isten ügye lesz emiatt megbélyegzett ügyé. Testvérek, ha nem is ilyen szélsőségesen, de az a világ, amelyikben élünk, arra tanít bennünket, hogy élj magadnak, és keresd és kapard ki a magad hasznát a dolgokból. És ha nem is ilyen szélsőségesen, de biztos vagyok benne, hogy megjelenik ez a mi mentalitásunkba is. Hogy az Isten ügyéből a magunk hasznát akarjuk kikaparni, és az égvilágon semmi nem érdekel bennünket. Hofnit és Finást nem érdekelte a többi ember. Egy dolog érdekelte, hogy amit mi magunknak gondolunk, az eljusson a mi kamránkba. Ami bennünket illet, az asszonyokkal kapcsolatban azt megkapjuk. Semmi más nem érdekelte őket. Testvérek, az a világ, amiben élünk, erre sarkal bennünket, hogy ne foglalkozzál másokkal. Időnként, kampányszerűen persze, fölveti ez a világ azt, hogy na egy kicsit forduljál oda azokhoz, akik sokkal rosszabban vannak, mint te. És azt a hazugságos mottót is fölhasználja a világ, amelyre persze mindenki vevő, jónak lenni jó. Elhiteti a világ. Hogy egy kicsit adsz, kicsit juttatsz másoknak, akkor te jó vagy. Akkor te jó vagy. Nem baj, hogy egyébként máskor mindig csak a magadét kaparod. Nem baj, hogy máskor nem foglalkozol semmivel. Most legyél egy kicsit jó, mert jónak lenni jó. Milyen álságos lelkület ez. De sokszor, testvérek, így vagyunk Istennel is. Hogy eljövünk az ő házába, és az ember csak magára gondol. Csak arra gondol, hogy mi hasznom van nekem ebből az egészből. És ez egy rossz lelkület. Amikor valaki úgy jön ide az Isten házába, hogy inkább senki és semmi nem érdekel. Csak az, hogy személyesen én hogyan vehetek valami hasznot ki ebből az egészből. Nem érdekel a másik problémája, nem érdekel a másik baja, nem érdekel a másik öröme, csak egy dolog a fontos, én megkapjam azt, amit akarok, ami nekem jár. Hiszen nekünk járnak dolgok, úgy képzeljük ezt el. Ezt is halljuk számtalanszor a világban. Nekünk jár. Járnak hírek, járnak juttatások, nekünk minden jár. És az ember hajlamos arra, hogy Istenről is így kezdjen gondolkozni, hogy nekem jár. Főként jár, ha ide jöttem, érte. Nagyon sok szomorúságunk, csalódásunk fakad talán ebből a lelkületből, hogy az Isten ügyét mi egészen egyszerűen le akarjuk úgy bontani, hogy ebből nekem csak az kell, ami az én személyes életemnek a haszna. És hány és hány olyan csalódott emberrel volt már szerencsém vagy nem szerencsém beszélgetni, aki erre hivatkozott, hogy én bezzeg, oda mentem az Istenhez, ki akartam venni a hasznomat, na ezt nem mondta, és az Isten nem adta meg, nem hallgatott meg, na nem kell az Isten, csalódtam az Istenbe. Aki ezzel a lelkülettel jön Isten színe elé, hogy itt engem csak a magam haszna érdekel, és senki más, és azt viszont bármi áron, az biztos, hogy csalódott ember lesz, testvérek. Biztos, hogy csalódott ember lesz. És többször fog innen elmenni szomorúan, mint megelégedve. Hofni és Finás az Isten ügyét a maguk ügyében szolgálatába állították, holott nekik, papoknak tudniuk kellett volna azt, hogy a magam ügyét állítom az Isten ügye szolgálatába. Hogy erre adtam oda magam. Testvérek, amikor keresztjénekké, hívőkké lettünk, Jézus Krisztus tanítványai lettünk, akkor nem azt tettük, hogy a Jézus ügyét beállítottuk a saját életünk szolgálatába, hanem az történik, hogy az ember azt mondja Jézusnak, hiszen az ő követésére adjuk magunkat oda, hogy az én életemet odaadom a te ügyed szolgálatára. Gondoljuk majd át újra és újra, amikor idejövünk, hogy mit akarunk, és mit várunk Istentől. Azt várjuk, hogy a mi ügyünket támogassa ő, vagy azzal lelkülettel jövünk, amire elhívattunk, hogy az ő ügyét akarjuk itt is, ezen a helyzinen is támogatni. Ott van Éli, hogy tovább lépjünk, aki azért mégis mást képvisel, mint a fiak, idős ember már, ő már túl van sok mindenen, ő most leginkább ebben a történetben úgy jelenik meg előttünk, mint aki keresi a békességet. Keresi a békességet. Látja, hogy Izrael fiai egyre jobban elidegednek, egyre jobban távol maradnak, és megpróbálja valahogy ezt a helyzetet kezelni, de nem azokkal az eszközökkel, amikkel ezt a helyzetet kezelni kellene. Sokkal inkább azt érezzük a lelkülete mögött, hogy Éli, ez az idős ember, úgy van vele, hogy hát én szóltam. Aztán majd tudják ők, hogy mi lesz. Majd meglássák. Én szóltam. Az egész megjelenése mögött pusztán ennyit látunk. Ismeri a törvényt, hivatkozik Istenre, Isten rendjére, de nem képviseli azt hathatósan. Pedig tehetné, mert ő a főpap. Nem képviseli hathatósan. Nem áll egyáltalán a helyzet magaslatán. Testvérek, azt gondolom, hogy ma sokan keresik a békességet, de nem az Isten eszközeivel. Nem azzal az eszköztárral, amelyet Isten nekünk a kezünkbe ad. És Éli személyét is ott látjuk a templom körül, aki el akarja ezeket a dolgokat simítani, de csak úgy, mint ember. Ó, legyetek jók, fiaim, ha tudtok. Aztán úgy gondolja, hogy majd az emberek is megbocsájtanak, elfelejtik előbb-utóbb. És ebben az egészben valahol nincs ott Isten szentsége, az, hogy mindaz, amit tesztek, az Isten előtt utálatos, az Isten meg fog büntetni benneteket. Azt mondja Éli a fiainak, hogy hát ne legyetek ilyenek, mert nem jó hírt terjesztenek rólatok az emberek. Élit nem az bántja, hogy az emberek Istennel fordulnak szembe, hanem az bántja csak egyedül, hogy hát ti rólatok nem jó hírt terjesztenek az emberek. Testvérek, Isten háza körül mindig vannak olyan emberek, akik csak békességet akarnak, nyugalmat akarnak, de nem az Isten eszközeivel. Csak legyen békesség, ne cifrázzuk a dolgokat, ne tanítsuk se ezt, se azt, mert akkor emberek esetleg még azt fogják mondani, hogy hát ez nem kell nekik. Sokszor talán úgy vagyunk, őrizzük meg a jó hírnevünket. Akár az Isten ügye kárára is. A jó hírnevünket. Testvérek, Isten házában, Isten szolgáinak az a dolga, hogy az Isten szent ügyét az emberek előtt szent módon képviseljék. Az Isten törvényéről nem hallgathatunk. És nem kereshetünk békességet ott, ahol nincs békesség. Ahol nincs békesség. Jézus azt mondta az övéinek, hogy én békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek. De ugyanakkor arról is beszélt, hogy a világ gyűlölni fog titeket. Soha nem beszélt arról, hogy az ő tanítványának könnyű lesz a sorsa itt ebben a világban, mert azt mondta, a világ gyűlölni fog benneteket. Testvérek, meg kell tennünk mindent Isten eszközeivel, azért, hogy közöttünk, akik Isten gyermekei vagyunk, békesség legyen és maradjon. Ezért fáradozhatunk az Isten eszközeivel. De téved az, aki azt gondolja, hogy az Isten ügyét és a világ istentelenségét egymásra ki lehet békíteni. És téved az egyház, amikor azon fáradozik, hogy az istentelen világ felfogása és az egyház felfogása között olyan hidat verjen, amelyen majd mindenki járkálhat ide-oda, minden gond nélkül, mert ilyen nincs. Ilyen nincs. Éli megpróbált ezt megtenni. Azt mondta a fiainak, ne legyetek olyan istentelenek annyira, hát azért ne vigyétek már túlzásba. Azt gondolta, hogy ezt majd az emberek el fogják fogadni. Nem jó ez a fajta gondolkozás, és Isten elítéli ezt a gondolkozást, akik olvassák ezt a könyvet, majd látni fogják, hogy Isten nem csak a fiakat bünteti meg, hanem eljön az idő, amikor meg fogja büntetni Isten Élit is. Mindazért, amit nem képviselt az Isten szent ügyével kapcsolatosan. Testvérek, mivel egy ügyet szolgálunk, és egy ügy szolgálatába áll az, aki hívő ember, ezért mi nem lehetünk nagyvonalúak. Majd, ha az Isten nagyvonalú lesz, akkor nagyvonalúak lehetünk mi is, akik az ő ügyét szolgáljuk. De amíg az Istennek törvénye van és rendje van, addig mindazok, akik őt szolgálják, nem lehetnek nagyvonalúbbak az Istennél. Addig magukat ehhez a törvényhez és rendhez kell tartaniuk. Nem szabhatjuk magunkat a világhoz, hanem az Isten rendjéhez kell magunkat szabni, és ezt kell képviselni. No, ez az, amit Éli, noha ott volt a templomaint főpap, nem tett meg. nem tett meg. Látunk embereket, akik emiatt elfordulnak Isten házától, látunk embereket, akik talán azt mondják, na, nem megyünk áldozni most már többet, mert hát ez, ami ott van, ez mégiscsak tragédia, és talán ezzel úgy gondolják, föl vannak mentve az Isten előtt való kötelességük alól. De testvérek, hadd mondjuk-e és hadd húzzuk alá azt, hogy mások bűne nem mentesít bennünket. És az Isten előtt nagyon kevés lesz azt mondani egyszer, azért nem mentem a templomba, mert a másik testvér ilyen volt, meg olyan volt. Alig várjuk, testvérek, hogy valakibe bele lehessen akadni, ezt akkor azt mondjuk, már nem is kell a közösség. Már nem kell a közösség. Nem kell Isten se. De ez nem ment föl senkit, és Izrael népét sem mentette föl, hogy ott Éli meg a fiai ezt művelték. Mert az ember kapcsolata Isten egy személyes kapcsolat. És az Isten azt mondta az embereknek, hogy áldozatot kell bemutatniuk. És az egyes emberek ezért feleltek, hogy ők a saját áldozatukat odaviszik-e Isten elé. Nem mentette föl őket. Ők talán arra gondoltak, hogy hát ez mentesít bennünket. Ilyen vagy olyan az egyház, ilyen vagy olyan a közösség, akkor én távol maradhatok magától Istentől is. Nem, testvérek, nem menti fel őket mások bűne, hiszen az az ő kapcsolatuk Istennel, az ő felelősségük. És végül ott van ebben a képben egy gyermek, egy felnövekvő gyermek, akikről azt szoktuk mondani, hogy mindent magukba szívnak, amit látnak, amin átmennek, és mit látunk, azt látjuk, hogy ez a gyermek Istentől védett állapotban, ott az Isten házában úgy növekszik, hogy ezek a dolgok őt abban az értelemben érintetlenül hagyják, hogy nem kezd hasonlóan viselkedni. Gyermekként az apjától, anyjától minden évben kap kis palástot, abba szolgálott Sámuel. Azt olvasjuk róla, hogy szolgál az Úrnak. Ott van a helye az Isten házában, és milyen érdekes, hogy zajlik a nagyvilág mindenféle sötétsége körülötte, zajlik az egyház sötétsége körülötte, de ez a gyermek Istentől védetten szolgál az Istennek. És majd látni fogjuk, mikor olvasjuk ezt a történetet, hogy ő az egyetlen, akit Isten ebben a közegben hathatósan meg tud szólítani. Ő az egyetlen, akinek még nyitva van a füle arra, hogy Isten mit mond. Testvérek, látunk egy képet erről a régi gyülekezetről, sokféle emberről, megjelenésről ott az Isten háza körül, és láthatjuk a mai gyülekezeteket, talán egy kicsit a saját gyülekezetünket, azt a közösséget, amelyben a világban Isten népének mondja magát. És ebből talán egy vagy te is, meg én is. És amikor ezt a történetet elolvassuk, akkor szükséges, hogy föltegyük magunknak azt a kérdést, hogy mi mit keresünk itt? Mit keresünk itt? És most ne abban az értelemben vegyétek, hogy a jövő vasárnap nem kell jönni senkinek, mert az Ámos ezt kérdezte, hogy mit kerestek itt? Hanem vegyük abba a személyes értelembe, hogy ti miért jöttünk ide? Mit akarunk mi az Isten ügyével? Mit mond nekünk ez az ügy? Mire motivál bennünket ez az ügy? Mi van a mi szívünkbe, testvérek? Olyan nagy dolog, amikor valaki fölismeri azt, hogy az Isten tisztelet nem pusztán egy lehetőség, egy program a vasárnapban. Olyan nagy dolog, amikor valaki végre megérti azt, hogy hát tulajdonképpen ez nekem kötelességem. Nekem az Isten házába el kell mennem. Mert van az Istennel beszélnivalóm, van az Istennek háláadásom, van az Isten felé kérésem, és ennek ott kell elhangozni az Isten házában. Nagy dolog, amikor valaki ezt fölismeri, hogy nekem oda kell mennem. És az Istennel abban a közösségben, abban a csendben beszélnem kell. Nagy dolog, amikor valaki megérti, amit Jézus így mondott a korabeli hallgatóságnak, az én házam az imádság háza. Az a ház, ahol együtt vannak azok, akik engem szeretnek, akik az én parancsolataimat akarják követni. Testvérek, így hívlak és várlak benneteket, és egyúttal intelek is benneteket arra, hogy ne a magatok hasznáért gyertek. Lássuk meg azt, hogy az Isten ügyét kell nekünk ebben a világban előmozdítanunk. És miközben Isten ügyének a szolgálatába beállunk, miközben meghajlunk ő előtte, majd az Isten meg fogja mutatni azt, hogy minden ígérete igaz, ma is, és ámen, igaz, megáll, gondot visel azokról, akik az ő ügyére gondot viselnek. Adja nekünk Isten alkalomról alkalomra ezt a tapasztalatot itt, nyissa meg így a mi szívünket az imádságra, a hálaadásra, az előtte való kérésre, és most, amikor az elkövetkezendő héten ima hétre készülünk és ima hetet tartunk, akkor adja Isten ezt a buzgóságot a mi szívünkbe, hogy más testvérekkel együtt, akik hasonlóképpen szeretik az mi Urunkat, készek legyünk estéről estére megállni, elcsendesedni, könyörögni azért, hogy az ő ügyét jól és hathatósan tudjuk képviselni. Amen. Kedves testvérek, gyertek fennállva, énekeljünk most, mielőtt imádkoznánk, a 475. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük mindhárom versét. A 475. dicséretünk így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. El helyünket, kedves testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Urunk, nyisd meg a mi szemünket, hogy észrevegyük azt a sok-sok csodát, amelyet nap mint nap elvégzel és megcselekszel a mi életünkbe, úgy érettünk, mint általunk. Köszönjük te neked, hogy jónak tetszett ezen a helyen gyülekezetet formálnod, templomot építened, és újból és újból engedned azt, hogy összejöhessünk a te színed elé. Köszönjük neked így ezt a mai lehetőséget is, és arra kérünk, taníts meg bennünket úgy tekinteni ezekre a lehetőségekre, mint amik a mi életünk legnagyobb lehetőségei, és egyúttal feléd való kötelességünk is. Urunk, adjad, hogy akarjunk hozzád jönni, veled beszélgetni, és a te szolgálatodban hűen megállni, amire elhívtál bennünket, és elvezettél bennünket. Adjat, hogy ne legyünk céltévesztett közösség, hanem akik ide jönnek, azok hadd lássanak szent életű embereket, akik szeretnek téged, akik áldoznak a te színed előtt életükkel, szolgálatukkal, akiknek fontos az, hogy mindaz, amit tőled kaptak, és megértettek te belőled, átadják és elmondják másoknak is. Így formáld a mi gyülekezeti életünket ebben az esztendőben is, és az önmagunk felé való fordulásból nyissál meg bennünket, hogy tudjunk mások felé odafordulni. A te szentségedet képviselve és nem föladva semmit abból, amit te kijelentettél, ami előtted kedves, ami előtted szent és igaz. Így áldj és szentelj meg bennünket, hallgassad meg a mi könyörgéseinket, és azok javunkat szolgálják, és leginkább a te dicsőségedet, akkor hallgassad is meg azokat. Kérünk téged így, ami betegeinkért, kérünk mindazokért, akik megfáradtak, kérünk mindazokért, akik úgy érzik, hogy feladják, kérünk téged, Urunk, arra, hogy erősítsed meg ezeket a mi testvéreinket fizikailag vagy lelkileg. Kérünk téged azokért, akik nem látják még a bűneiket, könyörüljél meg rajtuk, és nyisd meg a szemüket a veszedelem meglátására. Kérünk téged mindazokért, akik nem látják a kegyelmet, a te keresztedet, bűnbocsánatodat, Úr Jézus Krisztus, hadd értsék meg ennek titkát. Hadd ragadják meg ezt, mint életük egyetlen, de igaz lehetőségét. Urunk, emlékezzél meg a mi gyermekeinkről, ifjúságunkról, és adjad, hogy akik itt közöttünk fölnövekednek, hadd szolgáljanak téged jó szívvel, életükkel, beszédükkel, bizonyságtételükkel. Amen.